Az Egyedülálló Szülőklubja Alapítvány 2005-ben jött létre, és 2018 óta van egy egyszülős központ, amit ők működtetnek. Úgyhogy ez az egyszülős központ létrehozott egy díjat, illetve az alapítvány hozta létre a díjat, ez pedig május 28-án lesz átadva, és ez pedig a páratlan szülő díj. Ezek adják a beszélgetésünk alappilléreit, de természetesen beszélünk a magyar tendenciákról, meg arról is, hogy egyébként azok a gyerekek, akik egyedülálló szülő mellett nőnek fel, milyen segítségeket kaphatnak, és egyáltalán igaz-e az, vagy ez csak egy ilyen tév eszme, hogy deficittel lépnek majd a nagybetűs életbe. Aki itt van velem, Nagy Anna, az alapítvány vezetője. Kezdi csókolom.
Jó estét kívánok!
Beszéljünk egy picit akkor az apropónkról, a páratlan szülődíjról. Ugye itt jelölni lehet olyan szülőket, akiket nem tudom, hogy a környezetük jelöli-e. Milyen szempontok szerint lehet egyáltalán felterjeszteni valakit erre a díjra?
Teljesen szubjektív szempontok alapján, hiszen attól, hogy valaki mitől páratlan szülő, az részben attól páratlan, hogy nincs párja, de attól is páratlan, hogy egyedül neveli a gyerekét. Ez most már az 5. alkalom lesz, úgyhogy ez egy kicsit egy ilyen jubileumi díj is, és azt láttuk, hogy barátok, munkatársak, kollégák, rokonok, de nagyon sokszor a gyerekek maguk jelölik a szülőket, és én azt hiszem, hogy egy szülőnek nincsennél szebb visszajelzés, mint amikor a saját gyereke jelöli egy ilyen díjra. Tehát bárki, aki úgy érzi, hogy a környezetében lát egy olyan egyedülálló szülőt, akit ő valamiért nagyon sokra tart, nagyon elismeri azt, amit csinál napról napra ez az apuka vagy anyuka, bárki jelölhet szülőket.
Volt, aki visszautasította már ezt a díjat?
Nem, még ilyen szerencsére nem volt.
Hogy ő nem akar, hogy ilyen klubban nem akar tartozni. Persze nyilván kérdéshez az is hozzátartozik, hogy ugye ezt valahol stigmatizálták, legalábbis amikor én voltam gyerek, emlékszem, hogy arra nagyon keveset beszéltünk, ha valakinek elváltak a szülei, vagy ha mégis akkor az ilyen szőnyeg alá söpört probléma volt. Ez ma hogy egyébként hogyan Magyarországon, ott, ahol egyébként minden második házasság válásra végződik?
Biztos, hogy még mindig nem egy könnyű élethelyzet egyedülálló szülőnek lenni, illetve gyerekként egy szülős családba felnőni. Azért az a fajta stigma, ami mondjuk 20-30 évvel ezelőtt volt, az már őszintén remélem, hogy nincsen. Tehát, vagy legalábbis nem ilyen erős. De még mindig van egy olyan akadály, amit azt gondolom, hogy át kell lépni és át kell ugrani minden olyan családnak, ahol csak az egyik szülő neveli a gyereket. Azt mondjuk, hogy most már ez nem egy különleges dolog. Látjuk azt, hogy milyen nagyon sok emberről van szó. Tehát azért most Magyarországon több mint 340 ezer egyszülős család van. Most ma Magyarországon van körülbelül 500 000 gyerek, akinek csak egy szülő van otthon. Ennek ellenére...
Egy időben. Vagy persze ide...
Vagy váltva, vagy nagyon sokféle élethelyzet van természetesen. De azért az tény, hogy még mindig hiába a magyar lakosságnak közel a 10%-a egy szülős családban él, azért még mindig beszélnek a szülők, mesélnek olyan helyzetekről, amikor megélik azt, hogy egy kicsit máshogy néznek rájuk, egy kicsit máshogy kezelik őket. Úgyhogy azt hiszem, hogy azért még ebben van dolgunk, és azért kell még sokat beszélgetnünk arról, hogy milyen is egy szülős családban élni. Ezért is fontos az, hogy legyen például egy ilyen díj, mert ez egy jó apropó arra, hogy beszélgessünk azokról a szülőkről, akik ezt így csinálják, és éveken keresztül így csinálják, vagy lehet, hogy amíg fel nem nő a gyerekük, így csinálják.
Ez létrehoz egy ilyen kollektív tudásfelhőt? Tehát, hogy ezek a szülők, akik akár ezt a díjat megkapták, ők mit tudnak átörökíteni azoknak, akik most állnak mondjuk egy ilyen feladat előtt?
Talán a legerősebb üzenete ennek az, hogy meg lehet ezt csinálni. Tehát nagyon sokszor, amikor egyedül marad valaki, bármilyen okból, hiszen van, aki elválik, van, aki özvegy marad, van, aki már úgy hozza a világra a gyerekét, hogy már nincs mellette az édesapja, van, aki egyedül fogad örökbe gyereket, tehát nagyon sokféle élethelyzet van. Én azt hiszem, hogy a legelső, vagy az egyik első ijegység, vagy félelem, vagy bánat az, hogy mi lesz a gyerekemmel így, hogy fog ő egészségesen felnőni, és hogy mi lesz velem így, hogy fogom tudni ezt csinálni, képes leszek-e én erre. És én azt hiszem, hogy akkor, amikor látunk más szülőket, akik valahogy ezt mégiscsak csinálják, jól csinálják, klassz gyereket nevelnek, csinálják a karrierjüket, valahogy össze tudják rakni ezeket az elemeket, még akkor is, ha csak egyedül vannak a két ember helyett, akkor az mindig erőt ad, hiszen ha azt látjuk, hogy valami megtehető, csinálható, ha valamit meg lehet oldani, akkor hát nekem miért ne sikerülne? Én azt gondolom, hogy erőt adnak az ilyen példák.
Itt, amit az elején felvetettem, hogy milyen deficittel indul egy gyerek, akinek például elváltak a szülei, vagy nagy Isten meghalt valamelyik szülő, ott mire kell figyelni? Tehát mi az, amit megtanulhatnak akár egy ilyen egyedülálló szülőközpontban azok a szülők, akik ezt el szeretnék kerülni, hogy ezt a deficitet elszenvedje a gyerekük?
Amikor egyszülőssé válik egy család, akkor most beszéljünk a válásról, de egyébként minden helyzetben, akkor ott biztos, hogy van az elején egy trauma. Van valami, amit valahogy fel kell dolgozni. Fel kell dolgozni a gyereknek, és fel kell dolgozni a szülőnek.
Ezzel hogy állunk egyébként?
Hát ezzel nem mindig jól. Mert nagyon nehéz ezekről a dolgokról beszélni, nagyon sokszor nem tudják a szülők, hogy hova forduljanak, persze, forduljunk pszichológushoz, de azért nagyon sokan nem fordulnak pszichológushoz, mert nagyon sokan még mindig azt érzik, hogy ugyan már, hát nem vagyok én bolond, hogy pszichológushoz menjek, azért azt hiszem ismerjük ezeket a mondatokat, és egyébként is nagyon nehéz azt mondani, hogy nekem most segítségre van szükségem, és én most segítséget kérek. Segítséget kérni nem könnyű. Tehát, hogy részben itt van ez a nehézség a szülő részéről, másrészt pedig néha nagyon nehéz a gyereket ezzel megszólítani, mert mit mondjunk neki? Hogy kezdjünk ehhez hozzá? Hogyan beszélgessünk úgy a gyerekkel, hogy közben mi magunk is éppen mondjuk a padlón vagyunk, és alig tudunk felállni? Tehát, hogy ezek mindig-mindig nehéz élethelyzetek, vagy az esetek nagyon nagy részében nehezek, amikről nehezen tudnak néha elkezdeni beszélgetni. Mi csináltunk azt hiszem 2 évvel ezelőtt egy olyan animációs filmsorozatot, 4 részből áll, ami különböző egyszülős élethelyzeteket mutat be a gyerek szempontjából, hogy milyen az, amikor elválnak a szülők, milyen az, amikor meghal az egyik szülő, amikor egyedül fogad örökbe engem valaki, amikor eleve úgy indul az életem, hogy nekem csak anyukám van, és egy kicsit a gyerek szempontjából szerettük volna ezt az élethelyzetet bemutatni, például azért is, hogyha ezt megnézi a szülő és a gyerek együtt, akkor legyen egy apropó, legyen egy mankó, egy valami eszköz, aminek a segítségével erről lehet beszélgetni, mert muszáj, ezt nem tudjuk kikerülni. És ha kikerüljük, akkor az valahol ott marad olyan formában, amit később sokkal nehezebb lesz kisimogatni.
Ezeket a nehézségeket, amiről beszéltem, többnyire azok okozzák, azok a problémák, amiket besöprünk a szőnyeg alá.
Azok a legnehezebb problémák, így van, és én azt látom, hogy nagyon sokszor nem csak maga a válás okozza például a legnagyobb traumát a gyereknél, hanem az a háború, az a borzasztó rossz dolog, ami a válás után elindul. Tehát azért azt látjuk, hogy van, aki tud úgy válni, hogy utána szóba tudjanak állni egymással, hogy meg tudják beszélni, hiszen lehet, hogy mi már nem leszünk férj és feleség, de amíg élünk, az apja és az anyja maradunk ezeknek a gyerekeknek. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy én ezt többet nem akarom látni, ezt az embert. Kénytelen vagyok, hiszen őt választottam, vagy nem választottam a fiam édesapjának, vagy édesanyjának. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy mi történik azután, hogy a szülők szétköltöznek. És nagyon sokszor látjuk azt, hogy a gyerek gyakorlatilag egy ilyen háborús övezetben nő fel, ahol a szülők őt lökögetik oda-vissza, mint valami postást, üzengetnek vele, mi történik a másik szülőnél. Tehát, hogy csúnya.
Mondd
meg anyádnak, hogy, és hogyha nem kapjuk meg a tartásdíjat, nem engedlek oda. Szóval, hogy ezek nem szép játszmák, és mi azt hiszük, hogy a másikon ütünk, de a legjobban mégis csak a gyerekünkön ütünk egy ilyen helyzetben. Én azt hiszem, hogy ezek a traumák, ezek sokkal erősebbek, és ezek sokkal tovább is tudnak tartani, mint mondjuk egy válás.
Ezért is jött létre az alapítvány?
Nagyon fontos, hogy ezekről egyébként lehessen beszélni, és hogy egy kicsit oda tudjanak figyelni azok a szülők, akik nagyon-nagyon mélyen benne vannak a saját fájdalmukban, a saját dühükben, tele vannak bosszúval, tele vannak mindenféle keserűséggel. De az alapítvány egyébként azért jött létre, mert itt van ez az óriási tömeg, és hát most már közel 20 éve, hogy létezik az alapítvány, és 20 éve is már nagyon sokan voltak az egyszülősök, és hát én magam is egyedül neveltem a gyerekemet, és azt láttam, hogy semmilyen fajta segítség nincs ezekben a helyzetekben. Tehát itt vannak részben nagyon, nagyon komoly gyakorlati nehézségek, ami a mindennapokban előjön. Tehát az, hogy ezeknek a családoknak a 40%-a szegény. Az egyszülős családok sokkal-sokkal nagyobb százalékban válnak szegényé, vagy mindenféle szép szó van erre, de akik nehéz körülmények között élnek, mint a kétszülős családok. Ez az egyik része. De minden esetre, hogyha egy jövedelem van, és nagyon hasonlóak egyébként a költségek, mintha ketten két felnőtt lenne, akkor az bizony azt jelenti, hogy ott anyagilag is nagyon, nagyon nehéz egy ilyen helyzet. De tehát részben vannak a gyakorlati nehézségek, ami akár arról szól, hogy hogyan oldjam meg azt, hogy nem tudom, iskolai szünetbe hova tegyem a gyerekemet, vagy hogyan érjünk be reggel úgy, hogy én még utána el tudjak menni munkába. Szóval van egy csomó olyan dolog, ami a mindennapokról szól. Részben az alapítvány ebben is nagyon sok segítséget nyújt, hiszen ha például itt az iskolai szünetek, most ebben a pillanatban is nálunk napközistábor van, és nálunk minden iskolai szünetben napközistábor van, mert a szülőnek dolgoznia kell. De akár az adományok, akár a jogi segítségnyújtás, a pszichológus, a korrepetálás, tehát rengeteg olyan dolog, ami arról szól, hogy hogyan tudjuk a gyakorlatban is könnyebbé tenni a mindennapokat. A másik része pedig az, hogy legyen egy közösség. Tehát amiről az elején kérdezett, hogy miben is tud segíteni egy ilyen példa. Abban, hogy az ember nem azt érzi, hogy ez csak vele történt, és hogy ez egy olyan nagyon nehéz és magányos dolog, amit nem is lehet megoldani.
Ugye az Egyedülálló Szülőklubi Alapítvány, az jövőre lesz 20 éves, és érdekel, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor segítséget kértek önöktől, akkor az hogyan történt, és ma hogyan kérnek segítséget? Bátrabbak-e már, jobban felmerik-e vállalni az egyedülálló szülők azt, hogy ők ebbe az élethelyzetbe kerültek? Vagy egyáltalán lehet, hogy nem is volt változás, nem tudom.
Hát részben közel 20 éve mi még olyan nagyon icipicik voltunk, hogy én álmodtam arról, hogy majd egyszer lesz egy egyszülős központunk, de olyan nagyon-nagyon sok, hogy mondjam, valódi esélyt nem láttam arra, hogy ez lesz. Én boldog lettem volna egy icipici irodával, tehát hogyha ilyen stúdió méretű irodánk lett volna, én nagyon-nagyon elégedett lettem volna. Hát ehhez képest most már van két csodálatos egyszülős központunk, van egy országos hálózat, klubokból határon túli hálózat is nagyon szépen épül, úgyhogy nagyon sok minden történt. Tehát részben, amit akkor tudtak kérni a szülők, az sokkal kis picikébb volt, tehát kevesebb volt jóval a töredéke annak a lehetősége, hogy mi az, amit adni tudunk, amiben segíteni tudunk. Minden esetre az, hogy hogyan alakult mondjuk az elmúlt közel 20 évben az egyszülős családoknak, egyáltalán az, hogy mi most egyszülős családokról beszélünk, 20 évvel ezelőtt mindenki a csonka családokról beszélt, ami eleve nagyon, azt gondolom, hogy nagyon jól mutatta azt, hogy mit is gondolunk mit mi ezekről a családokról. Tehát ezek nem csonkák, ezek a családok. Ezek a családok nem esélytelenek, reménytelenek, ahol mindenki eleve arra van ítélve, hogy boldogtalan lesz és egyedül lesz, hanem ezek a családok nagyon gyakran egy olyan élethelyzetben vannak, ami lehet, hogy tart valameddig, és aztán megváltozik, de az is lehet, hogy ez így marad, viszont az a megélése az egyszülőségnek nem kell, hogy mindig az maradjon, hogy itt egy tragédia történt, még akkor is, ha egyébként effektíve mondjuk történt egy tragédia. Tehát igenis a szülő is fel tud állni, a szülő is fel tudja építeni újra az életét, és hogyha ő jól van, akkor ő nagyon sokat tud segíteni abban, hogy a gyerek is úgy tudja felépíteni az életét, hogy ő egyébként nem kell, hogy megismételje azt, amit a szülei csináltak.
Ja, a páratlan szülő díjra április 14-ig, tehát jövőt vasárnapig várják a jelöléseket, és május 28-án lesz a díjátadó. Milyen szempontoknak kell megfelelni? Ez olyan hülye hangzik most így hirtelen, de milyen szempontok szerint fogják önök majd odaadni ezt a díjat, illetve az elmúlt 5 díjat, azt milyen szempontok szerint adták oda? Ez változik egyébként időről időre?
Ezek nagyon-nagyon nehezek, tehát hogy én emlékszem, hogy az elmúlt 4 évben is, hát vértizzadtunk azzal, hogy hogyan is válasszuk ki, és ez valóban tényleg...
Gondolom, muszáj ilyen kapaszkodókat kijelölni.
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erősen szubjektív dolog is, hiszen itt nagyon nehéz azt mondani, hogy most ki a jobb szülő. Nem tudjuk, hogy ki a jobb szülő. Mi abból tudunk kiindulni, amit a jelölő leírt, mint történetet, mint nem is tudom, mint élethelyzetet. Ezért is fontos, hogy itt nem egyetlen egy díjat szoktunk kiadni, hanem eleve 4 díjat fogunk idén is kiadni, tehát részben páratlan édesanya, édesapa, nagyszülő, hiszen nagyon sok olyan nagyszülő van, aki egyedül neveli az unokáját, amikor a szülők valamilyen oknál fogva kiesnek teljesen a képből, illetve olyan szülő, aki sérült gyereket nevel egyedül, hiszen az megint egy nagyon speciális élethelyzet, és hát rájuk aztán meg még ritkábban gondolunk. Illetve lesz egy ötödik díj is, most már nem első alkalommal a Nagycsaládosok Országos Egyesülete külön díjat ajánlott fel azoknak az egyedül nevelő nagycsaládosoknak, akiket jelölnek. Tehát ahol 3, 4, 5, 6, tavaly például 7 gyereket nevelő édesapa kapta meg ezt a külön díjat.
Április 14-ig lehet tehát jelölni a páratlan szülő díjra azokat, akiket a környezete erre érdemesnek tart. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Nagyon Nával, az Egyedülálló Szülőklubi Alapítvány vezetőjével beszélgettünk.